Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A Nemzetiségi Színházi Kollokvium Románia egyik legnagyobb múltú színházi eseménye. A két évente megrendezésre kerülő fesztivál helyszíne Gyergyószentmiklós, amely nemrégiben a hazai színházi élet központja volt. Az idei, immár 11. kiadását megírt kollokviumnak most először más volt a koncepciója a korábbi kiadásokhoz képest. Hogy miben is állt ez a változás? Arról Zseránszky István beszélget Cegő Csongor fesztiváligazgatóval, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatójával. Ezt követően, kedves hallgatóink, Erdély egy másik színházába, a Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színházba kalauzol el bennünket Barta Csaba, a Temesvári Rádió munkatársa, aki Orbán Enikővel, a társulat irodalmi titkárával, sajtóreferensével beszélget. Tartsanak velünk!
Cegő Csongorral beszélgettünk, a Figura Stúdió Színház igazgatójával és a Gyergyói Nemzetiségi Színházi Kollokvium igazgatójával. Valahol így láttam, hogy ott is igazgató vagy itt is.
Valakinek kell fesztiváligazgatónak is lenni, a házigazda intézmény vezetőjeként én láttam el ezt a tisztet idén is.
Hogyan alakult ki a műsor? Mert az a benyomásom, hogy az előadások nagy része be volt válogatva. Tehát nem úgy, mint eddig, hogy amit a társulat felajánlott, el kellett fogadni. Beszélj erről egy kicsit.
Alapvetően hasonló felállást követtünk, mint az elmúlt kiadások esetében, tehát azoktól a kisebbségi színházaktól, akik Románia területén működnek. Előadásokat kértünk, ajánlatokat kértünk és kaptunk, tehát olyan reprezentatív produkciókat kértünk nevezni a fesztiválra, amely elmúlt két évben készültek. Ezek mellett azonban jelentős erőfeszítéseket tettünk abba az irányba, hogy felkutatunk olyan társulatokat, olyan projekteket, amelyek kisebbségi területen, tehát egy adott kisebbséghez kötődően, de a fesztivállal eddig nem voltak kapcsolatban. Tehát nagyon fontos volt számunkra az, hogy a cigányságot, tehát a közösséget képviselő vagy annak témáját előadásaikba foglaló kezdeményezéseket találjunk, hiszen ez fájó hiányosság volt.
És volt is ilyen vagy négy előadás, ha jól emlékszem.
Két darab független házi produkciót találtunk Bukarestben, tehát egy alakulóban levő roma kérdésekkel foglalkozó román nyelven játszó társulat előadása, illetve egy dokumentum színházi produkció, ami alapvetően nem a cigányság problémáját helyezi középpontjába, viszont nagyon erős hangokat üt meg, ugye a tolerancia hiánya, az embertársainktól való elfordulásunk, illetve a másik megértésére való képtelenségünk. Tehát olyan előadásokat tudtunk találni, számomra nagy öröm ez volt, hogy igen, létezik olyan fajta színház, amelyik társadalmi problémákkal foglalkozik. Létezik olyan színház, amelyik kisebbségi közösségek problémájával foglalkozik. És erre irányult az erőfeszítésünk, tehát hogy bekapcsoljuk ebbe a fesztiválba a roma közösséget, illetve jelezzük azt, pontozzuk azokat a produkciókat, amelyek román-magyar együttélés témájában, tehát egy másik fajta nézőpontból, a román közösség irányából érkeznek. Tehát így alakult, hogy a fesztivál négy kiemelt eseménye az két független színházi produkció roma témában, illetve két olyan román nyelvű előadás, amelyiket román színházak hoztak létre, amelyek azonban témájukban érintik, célozzák a román-magyar együttélés súlyos és fontos megtárgyalandó kérdéseit.
Ugyanakkor a kollokviumot megelőző időszakban volt egy csúnya vita Gáspárikkal, és azzal fenyegetőzött, hogy Vásárhely többé nem küld előadást Gyergyóban, mert ott nincsenek meg a technikai feltételek, stb. Ennek ellenére a kollokviumon 6 marosvásárhelyi előadás volt. Mi történt? Fellázadtak a vásárhelyiek a direktoruk ellen?
Én nem tudom pontosan, de igazából a technikai körülmények azok Gyergyóban gyakorlatilag minden résztvevő számára ismertek. Tehát valóban van ennek a színpadnak korlátai, azonban ez a fesztivál azért mindig is figyelt arra, hogy azokat az előadásokat, amiket műsorába vár, megfelelő technikával fogadja. Tehát mi egy félvilágosító ott béreltünk az idei fesztiválra is. Igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy azok az előadások, amiket ide jelölnek, így Gyergyóban megfelelő körülmények között megjelenhessenek. Igazából amire ön céloz, az egy 2 éves vita, pontosabban egy ilyen vita kezdemény, ami én nem is tudom, valóban elég nehéz marosvásárhelyi nagy színpadi teljes technikával létrehozott előadást ide lehozni. Azért is került a fesztivál műsorába az Ördög próbája egy másik Rádvá Frim produkcióval szemben, amelyet valóban lehetetlen lett volna ide lehozni, hiszen a vásárhelyi beépítés mérete meghaladja azt a színpad méretet, amit itt a Gyergyói Színpad kínál, de hát szembe kell néznünk ezzel is, úgy kell egy minőségi programot építenünk, hogy el tudjuk hozni azokat a fontos társulatokat, akiknek mondani valójuk van erdélyi kisebbségi színjátszás témakörében, és biztosítanunk kell azt a technikát, ami számukra szükséges.
A Bocsárdi előadásában a vízkeresztben látott és működő hatalmas időgépén, így nevezem azt a magam számára, ugye egy forgószínpadra szerelt, nem is tudom minek nevezem, hát az is ott volt csodálatosan működött.
Fontos szempont az is, hogy pontosan a Bocsárdi László előadás egy stúdió darab, tehát egy nagyméretű színházi stúdióba készült, Sepsi Szentgyörgyön az új stúdióba létrehozott előadásról van szó, amit itt a kollokviumon meg kellett nyitni nagy színpadra, tehát stúdió előadásként nem tudtuk volna előadni. Viszont nagy színpad olyan ideális nézőtér színpad viszonyt kínál, amiben ilyen stúdió előadások akár nagy színpadi körülmények között is megvalósulhatnak. Tehát egy eléggé sokféleképpen használható termünk van. Erdély egyik legjobb nézőtér színpad viszonyú színházi teréről beszélünk itt.
Tehát indokolatlan itt húzni az orrunkat, hogy ott nincsnek technikai feltételek, ott nincs.
Nagyon
ott nincs
nehéz
az.
Egyébként a színházi előadás eredeti teréből elmozdítani azt a produkciót, és óhatatlanul sérül az előadás.
Változik.
Hát megváltozik, és a végén, tehát a működését látva leszűrhető a tapasztalat, hogy most sérült-e, vagy csak egyszerűen megváltozott.
Visszatérve a Bocsárdi előadására, ott olyan erős jeleket használnak, hogy nem csak a stúdió színpad közelségéből látszanak és hatnak azok, hanem nagyobb távolságról is, úgyhogy nem volt probléma.
Nyilván ehhez a kompromisszumhoz, illetve én is visszacsatolnék ehhez a vitához, ami nem vita, hanem egy beszélgetés volt annak idején. Igazából kompromisszumokat kell kötni, és nyilván van egyfajta színházi igényesség, ami már nem tud kompromisszumot kötni egy idegen térrel. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol már az előadás nem működik, mert nem szerelhető be, mert felét otthon kéne hagyni, és akkor a szenika felével előadni egy előadást értelmetlen. A Bocsárdi előadást is igazából ezeket a kompromisszumokat, hogy ne kösse meg a társulat, tehát nekik egy nagyon intenzív napjuk volt lepróbálni az előadást, tehát adaptálni az alapvetően stúdiótérre készült produkciót erre a nagy színpadra. Tehát a Sepsiszentgyörgyi műszak hatalmas nagyot hajtott azért, hogy a színészei gyakorlatilag a nap felében próbálhassák az előadást, és a rendező változtathasson adott részeket a produkcióban, pontosan azért, hogy ez ebben a nagy színpadi térben is működni tudjon. Tehát ami a székhelyen közel volt, az most azért nagyon távolra került. Át kellett teljesen hangolni az előadást, tehát ilyesmit jelent egy fesztiválra elutazni, és a helyi térrel megkötni egy olyan kompromisszumot, működjön az előadás.
De ez minden kiszállás esetén előfordulhat. Visszatérve a résztvevőkre, ott voltak a beregszásziak is, tehát először a kollokvium történetében van egy úgynevezett külföldi előadás, beregszászi magyar színháznak az előadása, és vele együtt bejött a képbe Vidnyánszky Attila is, a nagy rendező. Ezt is a kollokvium javára írnám. Hogy sikerült őket behozni a képbe?
Számomra nagyon fontos az, hogy ez a fesztivál egy picit megváltozzon ahhoz az eredeti formátumhoz képest, amivel ő 1978-ban létrejött. Ugye ezelőtt 37 évvel történt egy nagyon-nagyon határozott gesztus. Azok a színházak, elsősorban Erdély magyar színházai, akik nem románul játszottak, deklarálták, kimondták azt, hogy ez az ország, ez nem egy egységes kultúra. Itt multikulturalitás létezik, tehát léteznek kisebbségi nyelven, más kultúrába ágyazottan működő színházi társulatok. Tehát ez 35 évvel ezelőtt, ez egy forradalmi gesztus volt, egy olyan nyilatkozat, ami hát ugye 2-3 évvel később be is bizonyosodott, hogy az adott politikai kontextusban tarthatatlan.
Szerencsére Ceausescu elég későn jött rá, el kellett, hogy teljen 3 év, ugye?
Pontosan. Pontosan. Igazából ennek a fesztiválnak ebben a formátumban én a magam részéről kevés jövőt láttam. Jövőt inkább abban látok, hogy ebben a nagyon sokszínű régióban, ami Kelet-Európa, ugye, ami tart Csehországtól Ukrajnáig, tehát egy eléggé nagy kiterjedésű, sok nemzet által lakott, politikailag, történelmileg megtépázott vidéken élünk, akármennyire is békésnek tűnik ez az övezet jelen pillanatban. Tehát ebben a régióban kellene szerintem tágítani ennek a fesztiválnak a kontextusát, ezért is szerettem volna behozni olyan helyi közösségekkel, történelmi helyzetekkel, nemzeti közösségek együttélésével foglalkozó produkciókat, amelyek ezt a spektrumot szélesíteni tudják. Tehát nagyon sok tekintetben illeszkedik ez ahhoz a szándékhoz, hogy minél többet megmutassunk. Igen, beszéljünk a roma közösség problémáiról. Igen, hívjuk meg azokat az előadásokat, amelyeket román színházak csinálnak magyar összefüggésben. Hívjunk meg olyan produkciókat, amelyek egy picit tágabb történelmi vagy társadalmi kontextusban, de hasonló helyzetekről beszél. A Beregszásziak előadása azért került a fesztivál műsorába, mert az is egy nagyon konkrét történelmi szituációról beszél. A színház költői nyelvén persze. Fontos volt az, hogy egy történelmi helyzet áll a darab középpontjában, és beszél egy olyan közösségről, amely kisebbségben él. Beszél egy olyan közösségről, amit a történelem eseményei furcsa helyzetbe sodortak. A darab a körül forog, hogy egy falunak a főutcáján kihúzzák egyszer csak a szöges drót. És azok, akik addig nap átjártak az utca két oldala között, el lesznek szakítva.
Szomszédok el lesznek szakítva egymástól.
Így van. Tehát egy olyan történelmi helyzetet fogalmaz meg ez a darab, amit a Beregszásziak elhoztak, amit szerintem itt Romániában is ismerni kell.
Ismerünk is, mert ahogy a szakmai beszélgetésen is megjegyeztem, a román-magyar határnál is vannak ilyen helységek. Kettészakított helységek, vagy kettészakított községek.
Minden határ valahol erőszaktétel, azon a vidéken, ahol azt meghúzzák. Tehát egy vonalat kijelölünk, annak mindig lesz. Pontosan a kijelölés gesztusa által egyik, illetve másik oldal.
Igen, mert ez a kijelölés soha nem önzetlen, hanem piszkos anyagi értekeket.
Nem feltétlenül ezért, hanem egyszerűen a vonalhúzás gesztusa által teremtünk olyan helyzeteket, ahol az, ami összetartozott, többi már nem egy, hanem valaminek a két oldala.
Igen. Na most már térjünk vissza a kollokviumra. Milyen lehetőségeket kínál, és kiket vár a figura a következő kollokviumra?
Én nagyon örventem, hogy ez a színházi évad, ami megelőzte a kollokviumot, olyan eseményekben volt gazdag, amik érdekesek lehettek a fesztivál szempontjából. Tehát a következő kiadást is ilyen szempontok mentén reméljük összehozni, vagy reméljük megszervezni. Tehát várunk kisebbségi témával foglalkozó előadásokat, várunk kisebbségi társulatok által létrehozott előadásokat, érkezzenek azok bárhonnan, tehát állami színházból vagy független színházi társulatoktól, amelyek a kisebbség nyelvén születnek meg, és igen, folytatni szeretnénk azt, hogy ez a fesztivál egyfajta ilyen regionális kitekintést adjon abból az övezetből, abból a közép-kelet-európai övezetből, ahol élünk. Nekem nagyon-nagyon fontos volt az az összefogás, tehát az a támogatói jelenlét, ami ezt a fesztivált létrehozta. A fő támogató Románia kormánya mellett örventem, hogy be tudtunk vonni olyan partnereket, akik segítettek bennünk abban, hogy ezt a fesztivált megfelelő színvonalon létrehozzuk, műsorát gazdagítsuk, spektrumát szélesítsük. Tehát nagyon örventem, hogy Románia Művelődési Minisztériuma támogatásra érdemesnek tartotta ezt a rendezvényt. Jó volt, hogy Hargita megye tanácsa is partneri szerepet vállalt ebben, és hát nyilván mindennél nagyobb öröm, hogy Gyergyószent Miklós városa is felismerte ennek a rendezvénynek a fontosságát. Azt érzem, hogy ez a városnak nagyon fontos, tehát a gyergyószentmiklósi közönségnek nagyon fontos. Nagyon érdekes visszajelzéseket kapunk a társulatok részéről. Az, amit velünk megosztanak, azok az információk mind arra vonatkoznak, hogy itt nagyon jó közönséget találnak. És ennek a magyarázata pontosan az, hogy jó néhány éve, körülbelül 7 kiadás óta így Gyergyószent Miklóson nagyon sokfajta előadás megfordult. Az itteni nézők nagyon sokfajta előadást, nagyon sok társulat típust meg tudnak ismerni. És szeretik, kedvelik azt a kínálatot, amit a kollokvium felhoz.
Ez most a 8. kiadás során világosan látszott.
Szegő Csongorral, a Nemzetiségi Színházi Kollokvium igazgatójával, A Gyergyószent Miklósi Figura Stúdió Színház igazgatójával Zseránszki István beszélgetett. Időben volt jó helyen. Vallja a csíkszeredai születésű Orbán Enikő dramaturg arról, hogy hogyan került Temesvárra, illetve hogyan lett a Csíki Gergely Állami Magyar Színház irodalmi titkára és sajtóreferense. A történet 2013-ban kezdődött, tudhatjuk meg Barta Csaba, a Temesvári Rádió munkatársa interjújából.
2013-ban kerültél a temesvári Csíki Gergely Színházhoz, de egyúttal Temesvárra is. Nem feltétlenül közvetlenül az egyetem befejezése után, hanem egyetem közben.
Az alapképzést ugye a bolonyai rendszerből a 3 évet azt még Vásárhelyen végeztem el, és utána a mesteri első évén kerültem én Temesvárra. Tehát, hogy a mesterit azt már úgy fejeztem be Marosvásárhelyen, hogy itt dolgoztam közben.
Jót tesz egy ilyen kísérlet, vagy egy ilyen gyakorlat a főiskolai hallgatónak?
Azt gondolom, hogy mindenképpen jót tesz, és azt gondolom, és mindenkinek javaslom is, akivel találkozom, hogy mielőtt elvégezni a főiskolát, már vágjon bele valamiféle kézzelfogható és konkrét színházi munkába, mert ugye ezeken az elméleti szakokon, mint amilyen a dramaturgia, vagy a színháztörténet, vagy a teatrológia, nagyon el lehet menni egy elméleti irányba, egy elméleti síkon, ami viszont a való életben, egy színházban, egy kőszínházban nagyon ritkán kamatoztatható, vagy nem azokon a csatornákon keresztül, amiket mi az egyetem alatt valósnak vagy élhetőnek gondoltunk.
És most tegyük fel a kérdést fordítva, jót tesz a színháznak, hogy egy nem teljesen képzett főiskolai hallgató, aki nincsen felvértezve a szakma minden csinnyával, binnyával, itt tanulja meg menet közben a dolgokat?
Azt gondolom, hogy részben jót tesz, hiszen be tud hozni egy olyan friss nézőpontot, amivel már azok, akik évek óta a pályán vannak, lehet, hogy már nem rendelkeznek, mert menet közben lekopott, eltompult, elsimítódott a szó nem éppen jó értelmében, tehát, hogy be tud hozni egyfajta frissességet. Most már a színháza is válogatja, hogy mennyire van türelme az adott intézménynek, vagy az adott társulatnak kinevelni a saját munkatársát.
Elméleti téren fel vagy vértezve, de itt nem hiszem, hogy azt csinálod, amit tanultatok.
Nem azt mondanám, hogy nem azt csinálom, amit tanultunk, csak más formában használom azt, amit akkor az főiskolán tanultam. Az egyetemen amellett, hogy dramaturg és színháztörténet szakon rengeteget olvastunk, meg rengeteget kutattunk, és rengeteget elmélkedtünk és filozofáltunk a színházról, mint olyan, emellett voltak írásgyakorlatóráink is, aminek most itt, mint irodalmi titkár és sajtóreferens nagyon nagy hasznát tudom venni, hiszen kell nem csak egy alapvető íráskészsége legyen az embernek ehhez a munkához, de egy jó íráskészsége kell legyen ahhoz, hogy meg tudja szólítani a néző rétegét is, meg tudja szólítani a sajtót is, és valamilyen formában a szakmát is ezekkel az írásokkal, hiszen minden, ami kikerül erről a színházról, vagy bármelyik színházról a nagyvilágba, az részben az én kezem munkája. Tehát, hogy minden, amit az emberek olvasnak, vagy hallanak erről a színházról, annak egy része az én kis agyamnak a szüleménye, és valahol az én saját és a színház vezetőségének egy közös meglátását és egy közös véleményét és gondolkodásmódját hordozza magában.
Csíkszeredai születésű vagy, Marosvásárhelyen végezted az egyetemet, és Temesvárt választottad. Ez tudatos volt, vagy a szerencse hozta így, vagy pedig nem volt más választásod?
Én azt hiszem, hogy a szerencsés kategóriába sorolnám magam, jó időben voltam jó helyen. Én először Temesváron 2013-ban a Test Fesztiválon jártam, mint diák, az egyetem küldött el, és én nagyon-nagyon nem akartam jönni, de kötelező szakmai gyakorlat címszó alatt muszáj volt, úgyhogy jelentkeztem és eljöttem. Itt töltöttem 10 napot, és úgy mentem el innen Temesvárról, hogy egyszer majd én ide úgy visszajönnék. De hogy nem voltak konkrét terveim, nem voltak konkrét elképzeléseim. Igazából olyan augusztus környékén kezdett valami formálódni, ugyanis kiderült, hogy az egyik rendező, akivel én a fesztivál ideje alatt beszélgettem nagyon sokat, jön rendezni a színházhoz, és hogy rendezőasszisztensre van szüksége. És akkor eljöttem augusztusban, amikor volt a mozgásworkshop a színészeknek, amit éppen ő tartott, és leültünk beszélgetni, és én tudtam, hogy van itt évek óta egy üres sajtóreferensi állás, és akkor így megkérdeztem az igazgatótól, meg Gálovics Zoltántól, hogy mit is jelent meg, hogy nekem ilyen jellegű tapasztalatom igazából nincs, de ha már úgy is jönnék, mint rendezőasszisztens erre a próba folyamatra, akkor nem próbálhatnám-e meg azt is. És akkor mondták, hogy de miért ne, hát nézzük, hogy hogyan lesz, és hát végül is itt maradtam, és itt ragadtam, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy azon kevesek közé tartozom, akik jó időben voltak jó helyen. Nagyon sokan vannak az én volt évfolyamomról, meg osztálytársaim az egyetemről, akik őszintén úgy gondolom, hogy sokkal jobb szakemberek, mint én, csak nem volt meg ez a fajta nagy találkozás, ami nekem Temesvárral meg tudott történni.
Színházi drámaszakot végeztél, és nem voltak ilyen álmaid vagy elképzeléseid, hogy dramaturgként drámákat fogsz írni, vagy a rendező által kiadott szöveget fogod babrálni, átírni, alkalmazni az adott szituációra, az adott színészekhez?
Természetesen, hogy voltak és vannak továbbra is ilyen álmaim, az, hogy napközben irodalmi titkárként és sajtóreferensként dolgozom, az nem jelenti azt, hogy esténként nem megyek át dramaturgba. Tehát, hogy amióta itt vagyok, már azóta is több produkcióban dolgoztam, vagy mint rendezőasszisztens, vagy mint fordító, vagy mint dramaturg. Szükségem van erre a fajta munkára is, mert igazából ez az én végzettségem, ez az én nagy szerelmem. Mivel én a mesteri szakot drámaíráson végeztem, ezért természetesen drámákat is kellett írnom. Tudom azt, hogy az én színházi nyelvem az egy kicsit alternatívabb, mint a kőszínházi formák és színházi nyelvek. Már drámaírás szempontjából is nagyon-nagyon szeretem a kísérletező jellegű előadásszövegeket, amik nem föltétlenül kőszínházi színpadra valók, de próbálkozom meg írogatok időnként, még akkor is, hogyha egyelőre még csak a fióknak, de hogy dolgoztam azért dramaturgként is, már egyetem alatt is több előadásban.
Akkor nyissuk ki a képzeletbeli fiókot, ami manapság ugye a számítógép vagy a laptop, és akkor megkérdezem, hogy van olyan műved, amit már leközöltek, vagy amivel a nagy közönség elé mertél rukkolni, legalábbis az olvasó közönség, ha nem feltétlenül rendező vagy színházigazgató?
Volt egy, amit még egyetem alatt csináltunk Porogi Dorka rendezővel, az egy Camus novellának a színpadi adaptációja. A Zsonász vagy a mester dolgozik, az volt az első ilyen jellegű munkám, ami bár adaptáció, de 95%-ban mégiscsak saját szöveg, tehát hogy a történet magja az, amit a Camus szövegből hoztunk, és a többit azt Dorkával ketten írtuk köré. Nem föltétlenül színpadra volt szánva, de van egy nagyon kedves színész barátnőm, akivel együtt kezdtük annak idején az egyetemet, és ő csinált egy egyéni műsort egy írásomból, amit aztán lefordítottak románra, az fönt van most az interneten is, a literneten meg lehet találni, mert bejutott vele egy fesztiválra, és akkor ezért kellett neki egy román fordítást csinálni, úgyhogy igazából emiatt született meg ennek román fordítása. És hát azt hiszem, hogy így ennyi. Vannak más jellegű írásaim, amik meg.
Versek, novellák?
Versek voltak, aztán most megkerestek a Várattól még májusban egy versciklusom miatt, mondtam, hogy gondolkodom rajta, még nem vagyok biztos abban, hogy ki akarom adni a kezemből, de írtam már színházi szövegeket, elemzéseket, kritikákat, próbanaplót, fordítottam elég sokat azóta is, hogy itt vagyok, előadás szövegeket.
Visszafele megyünk időben. Megmondom őszintén, hogy én úgy képzellek el téged, hogy amikor kicsi voltál, irodalmi olimpiászokra jártál, és hát annyira megszeretted ezt a tantárgyat, hogy azt mondtad, hogy az irodalomból szeretnél majd megélni, és ezért mentél színházi dramaturg szakra. Jól mondom?
Majdnem. Amikor még nagyon-nagyon kicsi voltam, akkor világ megváltó akartam lenni, a aztán nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem egészen úgy működik, ahogy én elképzeltem. Engem építészmérnöknek szántak a szüleim.
Gondolom, hogy ők is azok.
Nem, apukám ő villanyszerelő, anyukám meg keramikus. Építészmérnöknek szántak a szüleim, aztán 9. osztályban nem jutottam be a művészeti iskolába, mert elbuktam a matek vizsgát, de fölvettek a Márton Áron gimnáziumba filológia osztályban, és volt egy nagyon-nagyon jó irodalomtanárnőm, aki az osztályfőnökünk is volt, Csutak Judit. Nagyon sokan gyűlölték, és nagyon sokan féltek tőle. Én pont amiatt, a karakánsága miatt, és pont a szárassága miatt nagyon-nagyon szerettem őt. Olyan 10. osztály környékén kezdett az kiderülni, azt hiszem, mindkettőnk számára, hogy igazából érdekel is, meg talán van is érzékem ehhez a dologhoz. Akkor tájt kezdtem el járni színikörbe. Igazából akkor találkoztam először úgy a színházzal, hogy konkrétan csináltam is. És volt egy vezetője a színikörnek, Varga Sándor színművész, aki most Szatmáron játszik egy pár éve, és vele csináltunk egy Shakespeare előadást, aminek a szövegét nagyon át kellett dolgozni. És emlékszem a pillanatra, amikor ültünk az egyik osztályteremben, és húztuk a szöveget. És arra gondoltam, hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy ez, hogy én eldönthetem, hogy ki mit mondjon és hogyan mondja. Az, hogy itt van egy több száz éves mű, és én fogom a kisollót, és azt vágok ki belőle, amit akarok, és azt írok át belőle, ami nekem jól esik. Nem azt mondom, hogy egy hatalmi érzést ad az embernek, de jó érzést tud adni az embernek. Persze menet közben kiderült, hogy ez azért nem egészen úgy működik, hogy az ember fogja a kisollót, és kényekedve szerint kivagdos részeket egy szövegből csak azért, mert neki nem tetszik, vagy másképp gondolja, de hogy valahol ott kezdődött ez a dolog nálam.
És akkor a végén a klasszikus kérdés, hogyan tovább? Mit vársz ettől a szakmától, ettől a társulattól, az életedtől? Célkitűzésére vagyok kíváncsi.
Én nagyon-nagyon megszerettem ezt a társulatot. Igazából már első pillanattól nagyon szerettem ezt a társulatot és ezt a színházat. Azt gondolom, hogy mindenki nagyon szerencsés, akinek megadatik az életben, hogy egy ilyen csapat része tudjon lenni, és hogy egy ilyen csapattal tudjon dolgozni, mint ami itt van. Azt, hogy hogyan tovább, egyelőre nem tudom, tervek azok vannak, mindenfélék. Természetesen az írásról sem szeretnék 100%-osan lemondani. Nem sok időm és energiám marad rá a nappali munkám mellett, de nem szeretném abba hagyni, szeretnék megtalálni egy olyan középutat, aminek a segítségével igazából mind a kettőt tudom majd csinálni. Meg persze vannak mindenféle más terveim is, nagyon szeretnék beindítani egy iskolaprojektet a helyi magyar gimnáziumokkal, az OSZMI-tól az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézettel. Belevágunk közösen egy olyan féléves projektbe, aminek az eredményeként digitalizálni fogjuk a színháznak az archívumát, és egy mindenki számára elérhető online adatbázist hozunk létre belőle. A következő fél év az részben arról is fog szólni, hogy feltölteni előadásokat, létrehozni ezt az adatbázist, amit aztán fél év után majd lehet még bővíteni, sőt kell is. Meg ott van a nyári projekt, amit a Szalos Gézával csinálunk most már második éve, a Bánsági Vándor Színház, ami szintén nagyon nagy szívügyem, meg szívügyünk mindkettőnknek. Meglátjuk majd, hogy merre fele alakulnak ezek a dolgok.
Orbán Enikő dramaturggal, a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház irodalmi titkárával és sajtóreferensével Barta Csaba, a Temesvári Rádió munkatársa beszélgetett. Ezzel adásunk végére értünk, kedves hallgatóink. Én mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!